Folytatódik a turizmus.com összeállítás itt a Trend FM-en. Tarnóczi Barnával beszélgetek, Tensi partner. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hajó, ez ránk fér most ezekben a zegernyés reggeleken. Hajózzunk, és nézzük ezt a szezont. Mi a változás, mi a legfőbb markáns változás a hajóutaknál? Mondjuk, ha 10 évvel ezelőttre visszamennénk. Szóval mi az, ami ön szerint meghatározó és kiemelhető, mint újdonság, mint érdekesség, mint attrakció?
Röviden összefoglalva talán úgy lehetne elmondani, hogy minden, ami hajózással kapcsolatos, az elmúlt mondjuk egy évtizedben nagyon-nagyon sokat fejlődött. Természetesen ez hozzátett a Covid, ami egy csomó olyan dologra megtanított minket, nyilván a hajózásban is és mindenhol, ami én azt gondolom a hajózás előnyére vált, annak ellenére, hogy természetesen apró kis megszorításokat be kellett tenni. Az egyik az nagyon fontos, hogy az összes hajótársaság, és nyilván vannak, akik sokkal előrébb járnak ebben a kérdésben, egyre több energiát fektet abba, hogy amennyire lehetséges a hajózást fenntarthatóbbá, zöldebbé tegyék. Ez nyilván egy nagyon hosszú folyamat, és nem lehet a tengerhajózást kiragadni más közlekedési eszközök közül, és azt mondani, csak ezzel foglalkozunk. De az egy nagyon lényeges dolog, hogy mindazokat a tudományos eredményeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egyre kevesebb szennyezőanyag jusson akár a vízbe, akár a levegőbe, ezt a hajótársaságok is megteszik. Csak hogy egy példát mondjak, egyre több hajótársaság alkalmazza, és ma már nagyságrendileg tengereken futó, mint egy 300 cruise shipnak körülbelül a 10%-a már LNG-vel, tehát ilyen cseppfolyósított gázzal működik, és gyakorlatilag az új hajók többsége ma már így fog kijönni. Nyilvánvaló az LNG is egy nagyon sok kérdés fölvesz, hogy mennyivel zöldebb, mint a többi, de hát a jelenlegi tudományos eredmények és kutatások azt mutatják, hogy természetesen az, tökéletes égés folyamán, és itt szintén ugyanazt teszi a hajós társaság nagy része, mint minden más területen, próbálják ezeket az elemeket beemelni. De csak hogy néhány egyéb példát mondja. Az egyik nagyon fontos az, hogy a vízbe ugye a lehető legkevesebb szennyezőanyag jusson, ezért a hajótársaságok nagyobb része gyakorlatilag teljes mértékben tisztítja mindazt a vizet, amit először is felhasználnak, és amit már felhasználtak. Nagyon fontos dolog az, hogy megpróbálják a pazarlást csökkenteni, elsősorban az élelmiszerek terén. Korábban ugye a büfé az jellemző minden hajós társaság hajóján, hatalmas kínálattal és mennyiséggel is mindenki annyit tett a tányérjára, amennyire akart.
És akár mennyit meg is hagyhatott. Bocsánat, és akár mennyit meg is hagyhatott a tányérja.
Hagyhatott, így is van. És ez sajnos így nyilván így is történik, ahogy a földi szállodákban pontosan ugyanígy történik. Ugyanazok az emberek utaznak itt is. Ez annyiban változott, hogy gyakorlatilag egy üvegfal mögött található a büfé kínálatának jelentős része, és természetesen mindenki kérhet bármit, de azt belülről a személyzet egy tagja kesztyűben
adagolja,
adagolja ki. Tehát legalábbis visszaszorult. Én egy nagyon egyszerű és kézzelfogható példát hallottam, hogy az egyik nagy hajótársaságnál, a Royal Caribbeannél az elmúlt mondjuk 10 évben legalább 25-30%-kal csökkentették ezáltal a hajón kiadott és aztán részben elparzarolt élelmiszernek a mennyiségét. Egy másik nagyon fontos tényező az az, hogy minden területen megpróbálnak a hajótársaságok, és nyilván vannak, akik előrébb járnak ebben, csökkenteni az energiafelhasználást és a környezet szennyezést. Például egy nagyon jó példa arra, nagyon sokan, akik hajóval utaztak, emlékeznek rá, amikor kikötött a hajó egy kikötőbe. A hajó motorok ugyanúgy működtek tovább, és ugyanúgy nyomták a kéményből ki a füstöt. Ma már a kikötők jelentős részében és a hajók jelentős részében csatlakozási lehetőség van az elektromos hálózatra a parton. Tehát gyakorlatilag ott elektromos hálózatról működik minden, és amikor éppen áll a hajó, és ne felejtsük el, hogy egy hajóút folyamán a parton elteltett idő gyakorlatilag több, mint amíg éppen a hajó mozog, akkor semmilyen szennyezést nem termelnek ezek a hajótársaságok. Tehát én azt gondolom, hogy a tudatosság az egy nagyon-nagyon fontos tényező, és nyilvánvaló, hogy ez még egy hosszú út. A hajós társaságok, élenjárók azok körülbelül 2050-re teszik azt az időpontot, amikor gyakorlatilag teljes karbonsemleges lesz a flottájuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyjából együttműködik minden más szektornak a célkitűzéseivel.
Köszönöm, hogy ezt így összefoglalta, csak egy mondat, aztán nagyon érdekel a szezon, és az is, hogy egyébként mi a tapasztalata. Mondta, hogy apró lépések, nagy lépések, az, hogy LNG-vel megy egy hajó, az óriási lépés. Az, hogy nincs műanyag flakon, vagy nincs minibár a kabinokban, ez is az energiafogyasztás. Ezek az apró lépések, de ez így áll össze végül is ez az egész lehetőség. Csak azon gondolkoztam, amíg hallgattam, hogy azért 10-15 éve, hogy rácsodálkoztunk, ha valaki ilyen hajóúton vett észt. Most már ez mennyire népszerű lett. Hihetetlen a felfutása ennek a félefajta turizmusnak, a hajótaknak, a csoportos hajótaknak. Ezt ön belülről látja nyilván a számokból, de ez itt Magyarországon az elmúlt években, most a Covidot leszámítva, mindenképpen az egyik legjobban előre tartó szegmens.
Ha egy picit visszanézünk mondjuk az elmúlt 25-30 évre, akkor azt láthatjuk, hogy a hajózás, a tengerhajózás ismertsége Magyarországon az rendkívüli mértékben megnőtt. Amikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni a pensinél, ez már több mint 30 évvel ezelőtt volt, akkor gyakorlatilag az ügyfeleinknek egy jelentős része vagy soha nem utazott hajó, vagy nem is hallott róla. Nyilván volt egy-két film, ahol lehetett látni ilyen hajókat, és ma is futnak ilyen filmek a tévében. Ez azóta rengeteget változott, és nem csak Magyarországon, hanem nyilván a környező országokban. Ma már gyakorlatilag a tengerhajózás és teljes egészében ismert és elfogadott eleme lett a turizmusnak, de hogy picit dimenzióba tegyük ezt az egészet, és egy-két számot itt fölhozzak. A világturizmus az nyilván nagyon sok területből áll, ennek egy pici-pici szeglete a tengerhajózás. Ha azt mondom, hogy egy évben nagyságrendileg 30 millió utas utazik tengerjáróhajókon, akkor ez gondolom azt is mutatja, hogy ez hihetetlenül pici része csak a világturizmusnak. Ezzel együtt a tengerhajózás fejlődése az elmúlt 15-20 évben a legdinamikusabban növekvő terület, tehát messze meghaladja mindig a turizmus bővülésnek az arányait. Ha mondjuk egy évben bővül a turizmus a 3-4%-kal, akkor a tengerhajózás ezen 8-10%-ot tud hozni. De mekkora nagyságrendről is beszélünk. Jelen pillanatban körülbelül 300 darab tengerjáró hajó járja az óceánokat és a tengereket, amire mondhatjuk azt, hogy nagyon sok, de ha azt megnézzük, hogy körülbelül hány áruszállító, ilyen hatalmas nagy hajó járja a tengereket, az nagyságrendileg 50 ezer. Tehát 50 ezer a 300-hoz képest. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy önmagában véve is ez egy mekkora arány képvisel a nemzetközi turizmusban, a nemzetközi forgalomban, a tengeri forgalomban. Tehát ez egy nagyon-nagyon kis része még, és nyilván a hajótársaságoknak is, és valószínűleg az ügyfelek jelentős részének is. Az elsődleges gondolata az, hogy igen, hát ez biztos, hogy fejlődni fog tovább, és én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, és nyilván a jövő az mindenképpen azt fogja hozni, hogy a hajók egyre tisztábbak, egyre környezet tudatosabbak lesznek, mint ahogy valószínűleg azok az ügyfelek is, akik felülnek erre a hajóra, vagy akár elmennek egy tengerparti nyaralóba.
Igen, és a tudatosság az sokféle területen megjelenik, hogyha megenged, hogy átevezzek egy másik területre, ez az anyagi része a dolognak. Hogyha mondjuk vannak barátaim, akik ezt rendszeresen igénybe veszik ezeket a hajótokat, és mind évről évre jönnek az újdonságokkal. Italcsomag így, italcsomag úgy, foglalás így, foglalás. Most legújabb az applikáció, mert az applikációval mindent előre már nagyon klasszul le lehet rendezni. Mond egy-két trükköt, megteszi, hogy segít nekünk itt a 25-ös szezon előtt, hogy hol tart most az evolúció, a fejlődés, a vendégek tudatosságát, meg hát a kínálatot illetően, mert az, hogy applikációk vannak a hajókon, azért ez sem olyan régi dolog.
Gyakorlatilag ma a hajók döntő többségén hihetetlen korszerű technológiákat használnak, nyilván a kommunikációra is. Korábban, amikor egy ügyfél felszállt egy hajóra, akkor nyilván volt néhány információ azzal kapcsolatban, hogy mikor mit lehet csinálni. Vannak ilyen napi a szobába, a kabinba bekészített tájékoztatók, milyen programok vannak, hova lehet menni, mit lehet lefoglalni. Hát ezt megelőzte most már egy olyan információs lehetőség, ami gyakorlatilag applikációkat jelent a hajótársaságoknál, amit már a hajóra lépés előtt lehet használni, és nyilván rengeteg dolgot a hajón is meg lehet tenni. Különböző éttermeket, szórakozóhelyeket lefoglalni, becsekkolni, kirándulásokat megrendelni, italcsomagokat rendelni, amivel én azt gondolom időt lehet megspórolni, hiszen amikor az ember felszáll egy hajóra, akkor az a célja, hogy a lehető leggondtalanabb kikapcsolódásban legyen része, mert hogy alapvetően a tengerjáró hajók ezt adják, mindent megcsinálnak helyettünk, minden meg van szervezve, viszonylag belátható távolságban vannak ezek a dolgok. Tehát érdemes mindent, amennyire lehetséges, előre megszervezni. Nyilván ehhez egy picit tudatosabban kell hozzáállni, utána kell olvasni az applikáción a lehetőségeknek. Ezáltal nem csak azt lehet elérni, hogy nem kell a hajón már ezzel foglalkozni, hanem azt, hogy a szolgáltatásuk egy jelentős részét olcsóbban meg lehet kapni. Tehát az az italcsomag, amit megveszünk előre, az jóval olcsóbb, mint amikor a hajón próbáljuk ezt megvásárolni.
Mire számítanak 25-ben? Mi lesz a legnagyobb sláger?
Mi a Tensinél gyakorlatilag az összes nagy hajótársaság termékeit értékesítjük, de nyilván a legnagyobbakat elsősorban, hogy a Royal Caribbean csoport, a MSC, a Costa termékeit, és mindig jönnek ki új hajók, és mindig jönnek új útvonalak. Mi elsősorban arra koncentrálunk, hiszen a klasszikus útvonalakat gyakorlatilag mindenki ismeri, ami elsősorban a 90% az földközi tenger, és mondjuk a Karib térség. De nyilván emellett rengeteg olyan útvonal van, amit főleg azok a hajósok, akik már sokszor hajóztak, már nem akarnak mindig ugyanoda visszamenni, és keresnek. Ebből a szempontból olyan speciális kis hajóutakat próbálunk behozni a kínálatba és értékesíteni, mint például van most egy japán hajóutunk, ami éppen itt a cseresznyefák virágzásnál van Japánban, vagy például izlandi hajóút, a brit kontinens körül utó hajóút, ami nagyon sok különböző titkos kis kikötőbe bemegy, vagy például a norvég fjordok csodálatos világa, ami még mondjuk egy 10 évvel ezelőtt alig volt ismert, ma már nem csak egyéni utasoknak, hanem csoportos utaknak is kínáljuk ezeket az utakat.
Még egy utolsó laikus kérdés, hajó és hajó között mi lehet a különbség? Mert tudom, én is mindig megnézem ezeket a videókat, mikor kijön egy új ilyen óceánjáró, és akkor még nagyobb a kiszorítása, még több személyzettel, még több vendéget tud fogadni. De hol vannak azok, amik csak belülről látszik, azok a különbségek, amik indokolják azt, hogy én tudom, hogy a vendégek egyébként, főleg a törzs vendégek, azok keresik, kifejezetten keresik ugye ezeket az új hajókat, és nagyon szeretnének már azzal utazni. De miben lehet megfogni a különbséget? Luxus és luxus között akár.
Nagyon fontos, hogy a tengerhajózásban, mint a turizmus más területein is nyilván vannak különböző kategóriák. Ezeket nem rakják ki a hajótársaságok az ablakincsi, hogy 3 csillagos, 4 csillagos, 5 csillagos, de azért, aki a hajózásban dolgozik, az tudja, hogy itt is vannak jelentős különbségek. Jönnek ki a hatalmas, egyre nagyobb hajók, és gyakorlatilag minden évben újabb rekordok születnek. A magyar közönség pontosan ugyanúgy működik, mint ahogy máshol. Mindenki kíváncsi a legnagyobbra, a legújabbra, és szeretné ezt megnézni. Ugyanakkor nagy különbségek vannak az egyes hajók méretében, a tér elérhetőségében, hogy milyen tér érzete van az embernek, mennyire érzi a hajót zsúfoltnak. Ebből a szempontból nyilván vannak olyan hajók, amelyek jóval kisebbek, de sokkal nagyobb térérzete van az embernek, és sokkal jobban el tud vonulni. Vannak olyan hajók, amelyik sokkal jobban koncentrálnak a felnőtt vagy idősebb korú ügyfelekre, és kevesebb lehetőség van a gyerekeknek. Nyilván ide azok fognak elmenni, akik ezt szeretnék keresni, míg aztán vannak azok a hajók, amelyik gyakorlatilag a szolgáltatások teljes tárházát felvonultatják. Vízi parkoktól kezdve, gyerekkluboktól kezdve, gyerekdiszkói, foglalkoztatóik és így tovább. Ma már olyan vízi parkok vannak a hajókon, amelyek gyakorlatilag a földiekkel vetekednek. Elképesztő több szinten lecsorgó vízi csúszdákkal, vízi játszóterekkel. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja azt, ami neki van, és ehhez én azt gondolom, amellett, hogy nyilván használják az internetet is, az ügyfelek, nagyon fontos az utazás szervező segítségét igénybe venni, hiszen az a legjobb hajóút, amikor felszállok egy hajóra, ami nekem szól, ahol én érzem jól igazán magam. És persze ez az árakban is tükrözik. Nyugodtan mondhatom azt, hogy van olyan hajóút, ahol átlagosan egy éjszaka mondjuk belekerül egy belső kabinba, egy bizonyos időpontban 50-60 euróba, míg vannak az igazi luxushajók, amik általában kisebb méretűek, tehát ilyen 7-800 személyesek, vagy vannak még ennél is kisebbek, ahol ez akár fölmegy napi szinten 1000 euróra. Viszont olyan luxus kabin kap az ember, teljes all inclusive ellátást, alkohollal, programokkal van, ahol még a parti kirándulás.
Külön személyzettel, igen.
A skála nagyon széles. Én azt gondolom, azért is fontos, hogy mert akkor valóban azt a hajótat tudják kiválasztani, ami nekik akkor, abban a pillanatban a legjobb.
Nagyon szépen köszönöm, Tarnóczy Barna, Tensi partner, volt a beszélgetőtárs.
Nagyon szívesen.
Jó szelet és jó szezont önöknek akkor 25-re. Köszönöm
nagyon
szépen.
Nagyon köszönöm. Viszont hallásra.